hetedik ének 11. fejezetéből, a 18-tól a 20. verset. Ritam ritam yanji veta.
Ritam ritam yanji veta.
Ritena pram ritena.
Ritena pram ritena.
Satyan ritam yam apiva.
Satyan ritam yam apiva.
Nasva vitya kadachana.
Nasva vitya kadachana.
Ritam Unchasilam proktam.
Ritam unchasilam proktam.
Amritam yad ayachitam.
Amritam yad ayachitam.
Amritam tunitya yachnyasya.
Ritam tunitya yachnyasya.
Pramritam karshanam smritam.
Pramritam karshanam smritam.
Satyamritam chavanijyam.
Satyamritam chavanijyam.
Svavrittir nicha sevanam.
Svavrittir nicha sevanam.
Marjayetam sada vipro.
Marjayetam sada vipro.
Rajanyascha jugupsitam.
Rajanyascha jugupsitam.
Sarvavedamayo vipra.
Sarvavedamayo vipra.
Sarvadeva mayo nripaha.
Sarvadeva mayo nripaha.
Ritam ritabhyam jivita.
Ritam ritabhyam jivita.
Ritena pram ritena va.
Ritena pram ritena va.
Satyam ritabhyam abhiva.
Satyam ritabhyam abhiva.
Nasva vritya kadachana.
Nasva vritya kadachana.
Ritam unchasilam proktam.
Ritam unchasilam proktam.
Ritam yad ayachitam.
Amritam yad ayachitam.
Foglalkozásból.
Pramritena
bá. Vagy a pramrita foglalkozásból. Satyam ritabhyam api. Sőt, még a satyam rita foglalkozásból is. Bá. Vagy.
Na.
Soha. Svavritjá.
Svavritjá.
Kutyák hivatása által.
Kutyák hivatása által.
Kadácsana.
Kadácsana.
Bármikor.
Bármikor.
Ritam.
Ritam.
Rita.
Rita.
Ucshasilam.
Ucshasilam.
A mezőkön vagy a piacon hagyott gabona összegyűjtéséből élni. Próktam. Mondják. Amritam.
Amritam.
Az amrita foglalkozás.
Az amrita foglalkozás.
Yat.
Yat.
Ami.
Ami.
Ajácsitam.
Ajácsitam.
Szertébe rá anélkül.
Szertébe rá anélkül.
Hogy koldulna másra.
Koldulna másra.
Mritam.
Mritam.
Amrita hivatás.
Amrita hivatás.
Tu.
Tu.
De.
De.
Nitya jácsnya.
Nitya jácsnya.
Minden nap gabonát koldulni a gazdáktól.
Minden nap gabonát koldulni a gazdáktól.
Sziát.
Sziát.
Lennie kell.
Lennie kell.
Pramritam.
Pramritam.
A megélhetés pramrita módja.
A megélhetés pramrita módja.
Karsanam.
Karsanam.
A földet művelve.
A földet művelve.
Smritam.
Smritam.
Így emlékezve.
Így emlékezve.
Szatyánritam.
Szatyánritam.
A szatyánrita foglalkozás.
Szatyánrita foglalkozás.
Csa.
Csa.
És.
És.
Vánidzsyam.
Vánidzsyam.
Kereskedelem.
Kereskedelem.
Svavritti.
Svavritti.
A kutyák foglalkozása.
Kutyák foglalkozása.
Nícsa szévanam.
Nícsa szévanam.
Az alacsonyabb rendű emberek.
Az alacsonyabb rendű emberek.
A vajisják és a sudrák szolgálata.
A
vajisják
és a sudrák szolgálata. Varjait.
Fel kell adni.
Fel kell adni.
Tán.
Tán.
Azt a kutyák hivatását.
Azt a kutyák hivatását.
Szadá.
Szadá.
Mindri.
Mindri.
Vipra.
Vipra.
Abráma.
Abráma.
Rájanyakcsa.
Rájanyakcsa.
És a ksatria.
És a ksatria.
Dzsugupszitán, rendkívül visszataszító. Szarvavéd a maja, ismeri a védák minden tudományát. Dipra, a brámana. Szarvadéva maja, valamennyi félisten megtestesülése. Nripa, a ksatria vagy a király. Őisteni kegyelmes Srila Prabhupád fordítása. Végszükség esetén az ember vállalhatja a rita, az amrita, amrita, a pramrita és a szatyárita hivatások bármelyikét, de sohasem szabad egy kutya feladatát végeznie. Az uncshasila hivatást, azaz a gabonagyűjtést a mezőn ritának hívják. A koldulás nélküli gyűjtögetés neve amrita, a gabonakoldulás nevem Rita, a földművelésé Pramrita, a kereskedésé pedig Szatyán Rita. Az alacsony rendű emberek szolgálatát Svavrittinek, a kutyák kötelességének nevezik. A brámanáknak és a ksatriáknak nem szabad a sudrák alacsony rendű és visszataszító szolgálatát végezniük. A brámanáknak jól kell ismerniük az egész védikus tudományt, a ksatriáknak pedig jártasnak kell lenniük a félistenek imádatában. Kérlek, ismételjétek. Végszükség esetén, az ember vállalhatja, a rita, az amrita, amrita, a pramrita, és a szatyárita hivatások bármelyikét, de sohasem szabad egy kutya feladatát végeznie. Az uncshasila hivatást, azaz a gabonagyűjtést a mezőn, ritának hívják. A koldulás nélküli gyűjtögetés neve amrita. A gabonakoldulás nevem Rita. A földművelésé Pramrita, a kereskedésé pedig Szatyán Rita. Az alacsony rendű emberek szolgálatát
Svavrittinek,
A kutyák kötelességének nevezik. A brámanáknak és a ksatriáknak nem szabad a sudrák alacsony rendű és visszataszító szolgálatát végezni. A brámanáknak jól kell ismerniük az egész védikus tudományt, a ksatriáknak pedig jártasnak kell lenniük a félistenek imádatában. Srila Prabhupada magyarázata. A Bhagavad Gita 4.13 kijelenti: Chaturvarnyam maya srishtam gunakarma vibhagasah. Az emberi társadalom négy csoportját a legfelsőbb úr hozta létre, az anyagi természet három kötőereje és az ezekre jellemző munka szerint. Hajdanán az emberek szigorúan követték a társadalom négy csoportra, brámanákra, ksatriákra, vaisjákra és sudrákra történő felosztásának elvét. A varnásabb elvek fokozatos elhanyagolása miatt azonban kialakult a Varna Szankara népesség, és ma már a varnásabb intézmény teljes egészében a múlté. Ebben a kalikorban szinte mindenki sudra, kalau sudra szambavá, és rendkívül nehéz egy brámanát, egy ksatriát vagy egy vaisját találni. Noha a Krisna tudatos mozgalom, a brámanák és a vaisnavák mozgalma igyekszik megvetni az Istentől származó varnásam intézmény alapjait, mert anélkül, hogy a társadalmat ilyen csoportokra osztanánk, sehol sem lehet béke és jólét. Om Agyanati Mirandasya, Jnana Jnana Shalakya, Chakshuru Nirmitam Yena, Tasmai Shri Gurave Nama, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shrivasani Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Purana Krishna Krishna Yavatari, Srinathe Shivaranda Swami. Ritam ritabhyam jivitam ritina pramritina vásatyam ritabhyam apivá nasva mrityák adácsana ritam uncsasilam próktam amritam miada jácsitam mritam tu nitya jácsnyás sziát pramritam karsanam szmitam szatyam ritam csaválidzsyam svavrittir nicsa szévanam varjaittam szadámi pró rácsam nyascha gyugupszitám szarva védama jó vipra szarva dévaja mondripaha. Végszükség esetén az ember vállalhatja a rita, az amrita, a mrita, a pramrita és a szatyárita hivatások bármelyikét, de sohasem szabad egy útja feladatát végeznie. Az uncsasila hivatást, azaz a gabona gyűjtést a mezőn ritának hívják. A kódulás nélküli gyűjtögetés neve amrita, a gabona kódulás neve mrita, a földművelésé pramrita, a kereskedésé pedig szatyán rita. Az alacsony rendű emberek szolgálatát svavrittinek, a kutyák kötelességének nevezik. A brámanáknak és a ksatriáknak nem szabad a sudrák alacsony rendű és visszataszító szolgálatát végezniük. A brámanáknak jól kell ismerniük az egész védikus tudományt, a ksatriáknak pedig jártasnak kell lenniük a félistenek imádatában. Folytatódik a tökéletes társadalom leírása, ez a fejezet címe, a tökéletes társadalom, a négy társadalmi rend, és ezen belül hallunk egyrészt szükséghelyzetről, amikor ugye ezt a különböző fajta gyűjtögetést végezheti az ember. De szóval a versnek az az egyik üzenete, vagy verseknek, ez több vers, hogy jobb, ha ilyen szerényen, de magának szedi össze, különösen ugye egy brámana, vagy egy ksatria, amire szükség van, de nem állhat alacsonyabb rendű embereknek a szolgálatában, mert az ő maga lealacsonyodik, mert akkor van olyan szükségletet kell kiszolgálnia, ami méltatlan hozzá. Szóval a mai világban is ezt tapasztaljuk, hogy akkor küzdenek ezzel a bakták, világban élő bakták, közösségi bakták, hogy találjanak olyan munkát, aminél legalább a négy főerkölcsi csinálnak, nem sértődik. Srila Prabhupád mond, ugye, mert azt jelenti a alacsonyabb rendű osztályoknak a szolgálata, egy kutya munkája, hogy valakinek a bűnös érzék kielégítését próbálva segíteni. És nagyon, nagyon nehéz ettől megbukni magát az embernek egy modern világon, ugye, amiről Srila Prabhupád azt mondja, hogy teljesen eltűnik ez a eltűnik a vallásom rendszer. És akkor, ha valaki vaisnava, ő ugye a vallásom rendszernek a csúcsán van, vagy hát igazán kívül van, már fölötte van a vallásomnak, életmódja szerint brámana, még hogyha bármelyik varnának a jellemzőit is hordozza, születésétől fogva, szóval ő egy olyan minősített brámana, és egy olyan társadalomban élni, ahol Kalaus Utra Szambaván, ahol mindenki más meg, vagy majdnem mindenki sudra, olyan jellegűek az igények, olyan jellegűek a munkák, de hogyha valaki eltökélt ebben, akkor Krisna el tudja rendezni azt is, hogy úgy legyen. Egyszer kaptam egy levelet még évekkel ezelőtt egy úriembertől, akinek az volt a problémája, hogy a rendőrségen dolgozott, és egyetlen feladata az volt, hogy a vadászfegyverekre kellett engedélyt kiadnia. És Kecskeméten lakott egyébként, arra is emlékszem, és ismerkedett a Krisna tudattal, és érezte, hogy ez valahogy nem klappol a kettő, hogy jöjjön benne a paszpecsételbe, hogy igen, te a fegyvereddel állatokat ölhetsz, ha érezte, hogy ennek van karmikus súlya, és kérdezte, hogy mit csináljon. Ugye egy nagy felelősség, így ismeretlenül most ember mit mond erre, mit válaszol, és akkor ugye a sásztrának a kegyéből mindenre, nagyon sok mindenre vannak példáink, és akkor eszembe jutott Nárada Muninak és a vadásznak a története, amit mindenki ismer, hogy az is hasonló volt, ugye ott nem csak engedélyt adott Mrigári, hanem ő személyesen végezte a piszkos munkát, és akkor Nárada Muni ugye mondta neki, hogy váltson foglalkozást, és az volt a számomra a kulcs gondolat ebben, hogyha Krisna el akar téged tartani, van a karmádban benne van, hogy valamennyi pénzt fogsz keresni, vagy így, vagy úgy meg fogod kapni, ezt mondta ennek a vadásznak is, hogy ne aggódj, ugye, mert a vadász nagyon ragaszkodott az íjához, ez a családi tradíció, ehhez az egy dologhoz értek, ha ezt nem csinálom, akkor mit fogok csinálni, ilyen egzisztenciális pánikba került. És akkor megnyugtatta Nárada Muni, hogy a legfelsőbb úr mindenkit ellát, vagy így, vagy úgy. Szóval, hogyha eddig tudtál enni, úgyhogy ilyen bűnösen éltél, akkor hogyha Jánborra néz, akkor miért nem tudnál enni. És akkor végül úgy állt ez a vadász, és ugye az emberek gondoskodtak róla. De azért ott volt a felelősség, ugye csak ezt mondani, törd el az íjadat, ugye, menj oda a főnökhöz, mondd meg, én ezt nem csinálom tovább. Ugye ez azért nagyon kockázatos, és miért nem? Azért, mert a Tasi István ezt mondta, ugye? Ezt nem vállaltam, mert aztán még azt, hogy és mit szól a felesége, mit szól a gyerekek, tudom, lehet ennyire hirtelen. Szóval akkor abban egyeztünk meg, hogy egyelőre csinálja tovább, de nagyon nyitva tartja a szemét és a fülét, és keres, és ott van az a belső törekvése, hogy ne ez legyen, amiből meg kell élnie. És akkor néhány hónap múlva írt újra a levelet, hogy nyitva tartotta a szemét és a fülét, és a rendőrségen belül, a közlekedés rendészeten, ott is volt egy adminisztratív munka, megbeszélte ezzel a főnökével, azzal a főnökével, átkérte magát, és lett egy ártatlan közlekedés rendészeti adminisztratív munkája. Arigó!
Arigó!
Szóval így működnek a modern korban is ugyanezek az elvek, hogy meg lehet találni a módját, hogy az ember tisztán éljen, tisztán tartsa fel magát, de ott kell lenni a törekvésnek, meg kell érteni, hogy mi az, amiből ki akarunk maradni mindenképpen, és mi az, ami még megy. És ez a végszükség esetén való gyűjtögetés, szóval hát mindenki kerülhet ilyen végszükségbe, szóval ez lehet, hogy ez ilyen barna független, ha nincs mit tenni, akkor mindenki mehet a mezőre, és nézheti, hogy maradt-e ott valami, ugye ez azt jelenti, hogy nem, bár itt hivatásként van megjelölve, de ez igazán nem a hosszú táv megélhetése valakinek, hanem valami, amikor nincs más éhénység van a háborúban, valaki olyan extra élethelyzetbe kerül, akkor egy ideig ezeket is lehet csinálni, és nagyon érdekes, hogy ez mutatja ennek a varnásom rendszernek a részletességét, hogy külön neve van ennek, hogy most koldulva gyűjtöget, vagy nem koldulva gyűjtöget, vagy ételosztó mozgalmaktól gyűjtöget, szóval ez mind más kategória, egy nagyobb szintű lemondás. És aztán van egy másik oka is, amikor valaki ilyen jellegű életmódot folytat, az is nagyon ritka, ami nem a végszükség, Marikó, nem a végszükség, hanem amikor valaki annyira lelki dolgokba merül, lelkiekkel foglalkozik, hogy nem akar a világ dolgaiba belekeveredni, vagy nem tud. Mert már annyira irreleváns neki, annyira nem érdekli. És amikor olvastam, lehet, hogy nektek is, hogy hallottátok, eszetekbe jutott Raghunath Das Goswami-nak a története, aki szóval majdnem mindezeken a kategóriákon végigment, amiről itt szó van. Ugye az Úr Csétanyának társa, Hadd Goswami-nak az egyike, és egy gazdag családba született. Szóval egy nagyon gazdag ember volt az apja, Govardhan Majumdar, és ráadásul egy nagy vezetőnek, egy zamindarnak volt az öccse az apja, szóval nagyon nagy jólétbe éltek. De Raghunath Das Goswami volt, és nem vonzódott ehhez az életmódhoz, de az Úr Csétanya azt mondta neki, hogy egy ideig végezd ezeket a kötelességeidet nagyon példamutatóan. Szóval házas volt, valamit dolgozott, és az Úr Csétanya azt mondta neki, mindent csinálj nagyon becsületesen, tegyél eleget ezeknek az elvárásoknak, de közben ápold magadban az odaadást, végez rám, és várd az időt, amikor majd el tudsz jönni, és velem tudsz lenni. És így is történt, hogy Raghunath Das Goswami akkor csinált mindent, amit kellett, ugyanúgy, ahogy Arjunának mondta Krishna, Mámanuszmara, Yudhyacsa, gondolj rám és harcolj, itt az volt az utasítás, gondolj rám, és csak épülj be, csinálj ugye világi kötelességeket, ahogy kell. De nagyon erős volt az ösztönzés Raghunath Das Goswamiban, hogy lemondott életet éljen, vagy intenzívebb lelki életet éljen, prédikáljon, írjon, és akkor kereste a lehetőséget, hogy lelépjen. És valahogy annak ellenére, hogy jól leplezte ezt, vagy ellátott minden kötelességét, az apja ő tudta, hogy nem stimmel ez a film, nem akarja az örökséget. Nem akarja tovább vinni a családi vállalkozást, és úgy őriztette. Szóval voltak ilyen testőrök, akik figyelték, hogy el ne menjen. De aztán ugye a Csétanya Charitamritában le van írva részletesen a történet, annyira részletesen most nem fogok róla beszélni, de aztán a lényeg az, hogy volt egy szituáció, amikor úgy őrizetlenül maradt, Raghunath Das Goswami, senki nem látta, és akkor mondta, na, itt az idő. És akkor elment Jagannath Puriba, hogy találkozzon az Úr Csétanyával, és onnantól kezdve egy ilyen fokozódó lemondás karriert mutatott be, amiről nagyon híres, és amiben igazán nem lehet imitálni, de csak az elvét értjük, hogy Srila Prabhupád mindig mondja, hogy nem tudunk olyanok lenni, mint a Goswami, csak értjük az elvét, hogy a lelki fejlődés érdekében lemondást kell vállalni, és a másik, hogy amikor meg valaki nagy lelki ízeket tapasztal, akkor a lemondás nagyon könnyűvé válik számára, vagy könnyebbé, és akkor nem szenvedés. Látjuk a Goswamiról a képeket, hogy soványak, és akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó szegények, milyen soványak, és nincs is semmi másuk, csak az a anyag, ami a derekunk közé köré van tekerve, de Prabhupád írja, hogy ők állandó extázisban merültek, ahogy olvasok a Goswami ástakához, hogy ők nem nyomorogtak, hanem a legmagasabb lelki extázisban éltek, és akkor azért nem volt szükségük többre. Szóval így Raghunath Das Goswami azt csinálta, hogy elment először a Szimhadvára kapuhoz, az volt az első állomás. Nem, még előtte 5 napig a templomi praszádamot fogadta el, amit felszolgálnak. Aztán elkezdett kéregetni a Szimhadvára kapunál, hogy amit kap, azt fogja enni. Aztán utána azzal sem volt elégedett, úgy gondolta, hogy ez még túl önző dolog, túl sokat gondol magára, és akkor elment és ételosztó központoktól, ugye gyámoltársadalomban vannak ilyen helyek, ahol az éhes emberek mehetnek, akkor oda ment alamizsnát kérni, és az apja hallott róla, hogy ez történik. Ugye, és el tudjuk képzelni, hogy nagyon csalódott volt, el volt keseredve, hogy a fia ilyen helyzetben van, milyen presztízse lehetne, meg milyen vagyona lehetne, hát elment, akkor már lehet, hogy nem tudom visszahozni, de akkor küldött neki pénzt és embereket, hogy akkor élj úgy, hogy gondoskodnak rólad, meg van minden. De nem fogadta el Raghunath Das Goswami, visszautasította azt is, hogy akkor már annyira magára öltötte ennek a lemondott rendnek a hangulatát, hogy nem tudta ezt elképzelni. Aztán az úgy Csétanyától kapott valami különleges málát, nem tudom, hogy milyen, nem néztem utána, de ismeretlenül meg volt. És...
Gunja
málát. Az mi?
Gunja az egy boldog féleség, és azt mondjuk Krisnának
az aha. Szóval igen, egy ilyen Gunja málát kapott, és egy Govardhan sírát is kapott az úgy Csétanyától. És akkor még tovább szigorította magát, ugye kicsit hasonlít arra, amikor Dhruva Maharaj vezekel a Bhagavatamban, és le van írva, hogy ő is akkor két lábon áll, egy lábon áll, tízszer lélegzik, ötször lélegzik, egyszer lélegzik, egyszer se lélegzik, ezt teszik, azt se eszik, azt se eszik, ezt se eszik. Szóval ő is így egyre csökkentette a testi igényeit, ugye nagyon le is fogyott ettől, szóval ilyen szigorú életet élt. Érdekes, hogy ennek ellenére hosszú életet élt. Azt írják, de sovány volt és beteges volt. Ugye ezt Maharaj is mondta egyszer, hogy ezt nem kell nagyon idealizálva elképzelnünk, hogy akkor lefogyott, de minden rendben volt. Nem, akkor szóval beteges volt a teste, de nem volt benne minden, ami általában benne van egy ember testében. És, de a tudatát nem zavarta, és akkor kidobott ételeket kezdett enni, amit más házaknál, vagy templomból kidobtak, azt tette. És az úgy Csétanya nagyon elégedett volt ezzel a példájával, a vezetésével, és akkor egyszer, amikor Raghunath Das Goswami ilyen kidobott rizsbot, azt hiszem, hogy azt ette, már semmi, senkinek nem kellett, azt jelenti, hogy vagy éget volt, vagy romlott volt, valami nem volt rendben vele, azt tette, akkor az úgy Csétanya jött, és Raghunath Das Goswaminak a Mahaprasadamjából evett. Ez mondta, hogy ez a legértékesebb. Gondolhatjuk, hogy jól zavarba jött tőle. Szóval van ilyen eset is, amikor ezeket a nagyon lemondott vagy igénytelen életvételeket, ugye szentek mutatják be, de ők egy magasabb cél érdekében, hogy azért, mert valami nagyon magas erő célt ápolnak, mert olyan tiszta brámanák, vagy olyan tiszta vajsnavák ugye a brámanák fölött, hogy már nem vonza őket semmi az anyagi világba, tényleg csak a legminimumabbat eszik, és a alvását is nagyon lecsökkentette Raghunatha Goswami, és 2 órákat aludt, néha annyit sem. Szóval ez a vajsnava példa jut eszünkbe, ahol nem a szükség vagy a végszükség okoz egy ilyen életmódot, hanem a hatalmas odaadás és a lemondásra való példa. És aztán a magyarázatban tulajdonképp 3 dologról beszél Prabhupád, vagy így 3 részre lehet osztani. Az egyik az, hogy volt egy ideális vallással társadalom. Krishna definiálja nagyon tömören a Gita-ban, a Bhagavat, amit definiálja hosszabban. És akkor a második részben néhány mondatban Prabhupád azt mondja, de a modern világban 0. Ugye ez eltűnt. A nyugati világban eltűnt, Indiában eltűnt, valami torz maradványa maradt a kasztrendszer formában, de ugye most már azért is harcolnak, és joggal harcolnak, mert sok hiba van benne, de akkor azt jelenti, hogy a varnásoknak, szóval az osztályoknak a maradványa is eltűnnek. És a 3. dolog, amit pedig mond Prabhupád, hát itt a hanyagság miatt akkor a Varna Sankara nemzedék lesz, ezt is Krishna mondja Arjunának, ott amiatt Arjuna panaszkodik először, hogyha meghalnak Kurukshetrán mindazok a férfiak, akik ott vannak, felborul a nemek egyensúly a társadalomban, és akkor nem kíván gyerekek fognak születni. Varna Sankara. És most nem borul fel a nemek egyensúlya, de mégis Varna Sankara születik, mert nincsenek szamszkárok, nincs itt ez elképzelés az ideális társadalomról, és akkor mindenki sudrává válik, kalapsokra szambavá. És lehet, hogy vannak, akik gondolkodnak, hogy lehet a társadalmat jobbá tenni. Ugye a filozófiának van tulajdonképpen egy ága, ami ezzel foglalkozik. Társadalom filozófia, vagy politikai filozófia, úgy szokták nevezni, amikor ezen elmélkednek, milyen az ideális társadalom, hogy kéne az embereknek együttműködni, mi az ideális etikett, ahogy az emberek kapcsolatban állnak egymással. Ugye a kínaiaknál ott Konfúciusz, ő írt erről nagyon részletesen, hogy milyenek a jó társadalmi kapcsolatok. És aztán nyugaton ugye ezek a áramlatok, ahogy ma is definiáljuk a különböző politikai áramlatokat, hogy konzervativizmus, liberalizmus, anarchizmus, szociáldemokrácia, szóval ezek mind ilyen elképzelések, hogy lenne jó, hogy működjön. De mivel mindegyik ugye kötőerők alatt születik, akkor nem ideális. Mert ez az eredeti, ez az, amit Krishna mond, ez, ami a kötőerők felett van, vagy ami kivezet a kötőerőkből. Ugye a Tatva Vivékában, Bhaktivinoda Thakur, ugye az akkor ismert fő filozófiai rendszereket és vallásokat írja le, és úgy osztályozza őket, meg vajon a szempontból rámutat a hiányosságaikra, és akkor ő mondja, hogy van egy ideális, egy tökéletes, tiszta filozófia, amit a védikus irodalom prezentál, de aztán a világon a gondolkodók, mivel úgy van, ahogy Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy az emberek hitét a kötőerők befolyásolják, hogy az egész 17. fejezet a Gita-nak erről szól, hogy a kötőerők az emberek gondolkodás módját, hogy eltorzítják. Emiatt, a kötőerőknek a hatása miatt születik egy csomó más filozófia, és születnek más vallások, ugye Prabhupád is mondja a Gita-nak. Ezért van a világon annyi változata a vallásnak. Miért van több vallás? Itt Krishna válaszol a Gitába. Azért van, a kötőerők úgy hatnak az emberekre, hogy különböző hiteket fejlesztenek ki. És akkor azt mondja, Bhaktivinodták, hogy és ez zavart okoz, ennyiféle elképzelés, ennyiféle vallás, mert akkor az emberek nem tudják, hogy mi a jó. Akkor többféle elképzelés van, többféle nézet, emberek megzavarodnak, ugyanúgy, mint egy gyerek. Ugye, amikor a gyereknek apukája, meg az anyukája nem ugyanazt mondja, az iskolában nem ugyanazt hallja, a tévéből nem ugyanaz jön, a barátaitól nem ugyanaz jön, szóval, hogy különböző értékrendekkel találkozik, meg különböző tanításokkal, akkor összezavarodik, mert nem egységes a kép, ugye a gurukula oktatásnak ez az elve. Hallja ugyanazt a szülőtől, hallja ugyanazt az iskolában, olvasson ugyanarról, és akkor megerősödik, akkor stabil lesz, hogy van egy igazság, van valami, amiben lehet bízni, és akkor később majd megismerjük, vannak még más elképzelések, de hogyha egyszerre találkozik vele, és mindegyik az igazság igényével lép fel, akkor teljes zavarodottság lesz, nem tudja összerakni a képet. Szóval így a társadalmi filozófiák terén is megjelenik ez, hogy van egy ideális, és aztán jönnek a gondolkodók, így kéne, úgy kéne, amúgy kéne. Ugye Platónnak van az Állam című műve, az még elég közel van a védikushoz, ugye három társadalmi osztályról beszél, és nagyon hasonlít a leírása ahhoz, ahogy a Bhagavatam írja, vagy a tanulunk a Varnásramról, és aztán a modern időben már minden szétfolyik, minden összezavarodik, és akkor ugye csak vitatkoznak egymással, és jönnek a sikertelen kísérletek egyik a másik után, hogy működjön a társadalom. És az utolsó róla, amit Srila Prabhupád mond, hogy az ISKCON-nak az egyik küldetése, hogy hidat verjen. Ugye, hogy volt egy ideális, van, amikor teljesen hiányzik, hozzuk vissza annak a társadalomnak, annak a kultúrának az elveit a modern korban. Szóval így egy ilyen érdekes és fontos magyarázat, ami úgy érdekes, hogy a ISKCON-ban van ez a vita, fontos a vallással, nem fontos a vallással, kinek mennyire fontos, mi fontos belőle, csinálni kell nekünk, vagy csak mondjuk a világnak, hogy csináljátok ti, ezt jelenti a visszaállítás, hogy nektek van, hogy valós család fölötte vagyunk, és nektek van, majd egy időkében élhettek, ugye, de így meg nem lehet tanítani, mert a tanítás az még a példán alapszik, és akkor itt Prabhupád nagyon egyértelműen mondja, noha a Krisna tudatos mozgalom, a brámanák és a vaisnavák mozgalma igyekszik megvetni az Istentől származó vallási intézmény alapjait, mert anélkül, hogy a társadalmat ilyen csoportokra osztanák, sehol sem lehet béke és jólét. Szóval a jellegét tekintve az ISKCON egy braminikus intézmény, a védikus tudást hordozza, tanítja, a brámana éles stílusra képezi a tagjait, a braminikus tudást hirdeti, de hogy ennek széleskörű társadalmi hatása legyen, kell mutatni egy társadalmi modellt is, és példát is kell arra mutatni, és ugye ez az új forradalom, vagy hát nem új, de hogy egy intenzívebbé váló forradalom, amit most Srila Sivaramarádzsa a mi közösségünkben hirdetett, vagy elkezdett, hogy kezdjük ennek az elveit szerint élni, gondolkodni, viselkedni, és akkor láthatóvá válik, hogy igen, van egy isteni típusú társadalom, és ez teszi meg inkább élhetővé az anyagi világot. Köszönöm a figyelmet, Brantarács Simon Bhagavatam ki, és a könyvosztási eredmények a tegnapi napról. 8 könyv, 9000 Lakshmi, Rekecki Gábor Prabhu ki, 8 könyv, 10500 Lakshmi,